Előadásunk alkalmából megváltás története lesz a témánk, és ha minden jól megy, akkor három fél évet fogunk együtt tanulni, egy szerintem szép és érdekes tantár keretében. A megváltás története az végül is nem más, mint a Bibliának egy történeti áttekintése. Elindulunk az elejétől és eljutunk a végéig. Reméljük, hogy megértést fog majd szolgálni mindenki számára. Van egy belejárója ennek, lehet, hogy a diáknak kevéssé kedves, de el kell olvasni a Bibliát, miközben tanuljuk. Tehát ez azt jelenti, hogy három fél év alatt az Ószövetséget végigolvassuk, és a negyedik fél év az pedig az apostoli korral foglalkozik. Vannak könyvek, amelyek majd más tantárgyakhoz tartoznak, például Jézus életéhez tartozik majd a négy evangélium. Az gyakorlatilag ennek a tantárnak egy szerves belejárója, csak külön választottuk, mert olyan horderejű a téma, Jézus Krisztus földön járta és az ő élete. Azzal lesz majd a szempontunk, és azt látni fogjuk, hogy kicsit kortörténetileg is belepillantunk egy-egy időszakba, tehát ismerni kell majd történelmi háttereket, fogalmakat. Bizonyos évszámokat ismerni kell, ez általában nem népszerű, de nálam még mindig kevesebbet kell tudni számokat, mint más tantárgyaknál, ahol igehelyeket kérnek. Azt is tudni kell egyébként, és az egy jogos kívánalom. Én azt kérem, hogy azok az évszámok, amiket majd amúgy is jelzek, hogy azokat feltétlenül tanuljuk meg, mert azért időbeli tájékozódás nélkül nehéz összefüggéseket felismerni és megmutatni. Hát talán ennyit bevezetésként, és még mindig egy kicsit bevezetés jelleggel néhány fogalmat tisztázunk, ugye honnan van ez a címünk, hogy a megváltás története. Ugye a megváltás fogalom az ismert lehet mindenkinek, mert eléggé közszájon, közkézen forog a kereszténységben, központi fogalom a megváltás, a megváltó fogalma. Azt kevesen tudják, hogy eredetileg ez az ókori rabszolgatartó társadalmakban használatos fogalom volt, és onnan származott át a vallási életbe, ha úgy tetszik, és nem fordítva. Ugye az ókorban működtek rabszolgatartó társadalmak, egyesek szerint ma is működnek, csak burkoltan, de akkor kifejezett formában, tehát ez volt az államforma is, vagy a gazdasági forma. Rabszolgák voltak, akik teljes jogfosztottságban éltek, nem dönthettek a sorsukról, nem szabadulhattak fel, nem gyűjthették össze a váltságdíjat, hiszen az automatikus, amit gyűjtöttek, mindig az uruk tulajdona volt, tehát ez egy csapdahelyzet volt jogilag, gazdaságilag. És csak akkor tudtak felszabadulni rabszolgák, hogyha valaki valamiért lefizette értük a váltságdíjat, megváltotta őket, tehát kifizette a tulajdonosnak azt a költséget, azt az árat és költséget, amiben kerültek. Ugye, hogy tudjuk mihez kötni, talán a Ben Hur című film ismerős, ott például a Ben Hurt ugye felszabadítják a jó szolgálataért abban a tengeri csatában, csak hogy valami példára tudjunk emlékezni. Most a Biblia azt mondja, hogy a megváltás az egy sokkal súlyosabb értelemben is jelen lehet az ember életében, és minden embert érint, nem csak azokat, akik ilyen társadalmakban éltek. Tudjuk, a Biblia azt mondja, hogy aki a bűnt elköveti, aki a rossznak a rabságában él, az rabszolgálja a bűnnek. És minden ember a saját rossz szokásainak, a saját bűnének a rabságában él, ezt addig nem veszük komolyan, amíg nem próbálunk tőle szabadulni, mikor próbálunk, akkor rájövünk, ez egy kemény rabság, ez egy kőkemény rabság. Az elkövetett bűneinket jóvá tenni már nem tudjuk, és általában erőnk sincs arra, hogy saját erőből ellenálljunk az újabb rossz késztetéseknek, és ezért mondja azt a Biblia, hogy reménytelen az állapotunk, erkölcsi értelemben ugyanúgy rabszolgák vagyunk, és szabadulásra képtelenek, mint azok az ókori szerencsétlen emberek. És azt mondja a Biblia, hogy ehhez képest, ehhez mértem, kínál az Isten nekünk megváltást, ő az, aki lefizeti a megváltásnak az árát, és az ár az nem kevesebb, mint az élet. Tudjuk, a bűn zsoldja a halál, a bűn következménye a halál kéne, hogy legyen. Ahhoz, hogy bennünket felszabadítsanak, ahhoz valakinek meg kell halnia, és innen a megváltó fogalma a helyettes halál vállalója a megváltó, és ennek a révén válhatunk mi szabadokká. Megváltás története, tehát bővítem a fogalmat, most már nem csak megváltás, az gyakorlatilag az emberi történelem a kezdetétől a végéig. Majd ma látjuk, hogy rögtön az elején kisiklott, belépett a bűn, tönkrement a történelmünk, és onnantól nem más az emberi történelem, mint a jó és a rossz közötti küzdelem, annak érdekében, hogy megváltsa az Isten azt, aki hagyja magát megváltani, aki meg akar menekülni, aki a megváltottakhoz akar tartozni. A Biblia ezt jegyzi fel a mi számunkra, majd figyeljük meg, hogy a Bibliának az első fejezetei, az első lapja szinte, az első két-három fejezet az, ami a bűneset előtti időről szól, és az utolsó két-három fejezete az, ami a bűneset utáni, vagy bocsánat, a bűntörténelme utáni időről szól. És az egész vaskos Biblia arról szól, hogy mi történt az első bűnesettől a bűn végleges megoldásáig. Tehát a bűntörténetéről szól, vagy ha úgy tetszik, a megváltás történetéről. Ez az egész történet, ez, amit eljegyzésre került a Bibliában, a Biblia szerint ez egyébként eredetileg már az Isten ismeretében volt, tehát ő tudta, hogy ez hogyan fog történni, nyilván hát ezért Isten, És így is mondhatjuk ezt, hogy ez a megváltásnak a terve, értjük ugye, hogy a megváltás története az egy ex post fogalom, hogy így ment, tehát a megtörténte utáni fogalom. A megváltás, mint terv, az pedig a terv az mindig, ami előtte van a megtörténtének. Tehát a Biblia azt mondja, hogy az Istennél megvolt a megváltás terve, az elgondolás le volt fektetve eleve. Erre több hivatkozás is van a Bibliában, az időnket most nem húzom ezzel, megtaláljuk a jegyzetben. Írott papírra vetett, ha úgy tetszik, megváltási tervről beszél a Biblia, mert ennyire biztos volt és ennyire elhatározott az Istennél az, hogy mit, hogyan fog tenni a megváltásunk érdekében. Ennyit tehát az alapfogalmakról, így azt hiszem most már van egy kis rálátásunk arra, hogy mi lesz a témánk és mi a megközelítésben. És ezek után rátérnék a mai szakaszra, ugye hát elég nagy falat, gondoljuk meg, hogy 3 fél év alatt az Ószövetség, az azt jelenti, hogy 18 alkalom, hogyha jól számolom, nem, 12 alkalom, ugye? Mert 4 ősszel, 4 tavasszal, 4 jövő ősszel, tehát 12 alkalmunk lesz. A mai alkalommal az első 11 fejezetet tekintjük át. Ez olyan jól jön így ki, nem az én elgondolásom, hanem a Biblia belső tagolása adja ezt. Ez a legnagyobb időszak majd, hogy nem a Bibliában, 1656 év gyakorlatilag, majd megmondom, hogy miért pont ennyi. Egy kicsivel több azért ennél. Ez az úgynevezett őstörténetnek az időszaka. A bibliai őstörténetnek az időszaka. 1656 év telt el a teremtéstől az özönvízig a Biblia szerint, és mi ezzel az időszakkal fogunk foglalkozni. Az özönvíz egy elég súlyos esemény volt, majd visszatérünk rá, mennyire az időnk engedi, de más, nem csak a súlyossága jelöli ki ezt a szakaszhatárt, hanem egy fontos megfigyelés. Majd nézzük meg, nagyon-nagyon szembeszökő az, vagy szembetűnő az, hogy ez az időszak egy nagyon tömör tárgyalásra kerül csak a Bibliában. Nagyon röviden, tömören tárgyalja ezt az eseménysort a Biblia, majd néhány eseményt emelek ki, pont azokat, amiket a Biblia is. És a 12. fejezettől kezdődően, amire majd a jövő alkalommal térünk rá 2 hét múlva, ott majd feltűnik az, hogy milyen részletesre vált a tárgyalása a Bibliának. Tehát, mint hogyha maga jelezné, hogy innentől van egy újabb határ, egy szakasz határ. Ez az első 11 fejezet azért is jó, mert ahogyan jeleztem, és a Bibliát végig kell olvasni majd itt menet közben. Most könnyű a helyzet, most 11 fejezetet kell elolvasni a mai órához kapcsolódóan. 2 hét múlva, amikor óránk lesz, ahhoz kapcsolódóan már el kell olvasni többet, a következő 2 alkalommal összesen Mózes első könyvének a maradék 39 fejezetét. Kicsit már jobb a kondíciónk ugye az olvasásban. És a negyedik alkalmunkhoz ebben a fél évben Mózes második, 34. és 5. könyvét kell elolvasni. Tehát ezért mondom, hogy ne maradjunk le. Jó? Tehát saját magunk érdeke, hogy ne maradjunk le. Nézzük, hogy mi történt az őstörténet idején. Ugye a Biblia a teremtés leírásával kezdődik. Aztán senkit nem lep meg, hát ezt azért csak tudtam mindenki, hogy a Biblia teremtés elméletpárti, hogyha ez egy szerencsétlen szó, ez nem elmélet, ez tény a Biblia szerint. Tehát a Biblia a teremtést vallja és állítja tényszerűen. Ugye ezzel szemben létezik egy másik valóban teória, ez az evolúció, ugye a fejlődés elmélet. Ez a két nagy uralkodó nézet van gyakorlatilag az eredet magyarázatára. Van egy harmadik is, egy új keletű, hát hogy ne lenne. Voltak emberek, akik megpróbálták áthidalni a kettőt, ötvözni. Ugye ez az örök béke barátság mindig, hogy mindent ugye kompromisszumokkal megfeleltetni. Ugye, és kitalálták azt, hogy van Isten, el is indította ezt a világot, adott egy nagy kezdeti lökés neki, tehát utána azért a saját sorsára bízta, és ez a magyarázata annak, hogy a fejlődés nyomait is megtaláljuk. Ugye tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik próbálnak mindent egy kalap alá gyűjteni, és ez a nagy egység törekvés elméleti szinten is. A dolog ott hibázik, hogy a Biblia annyira teremtéspárti, hogy így mondjam, hogy kizárólagosan semmit nem tűr meg, semmilyen finomítást a teremtés elméleten. Ez annyit jelent, hogy például leírja a Biblia, hogy mindent az Isten az ő neme szerint teremtett meg. A neme szerint az nem az ivarára vonatkozik, tehát hogy hím vagy nőstény, hanem arra, hogy kiforrott, kész fajokat, vagy alfajokat, ha úgy tetszik, teremtett meg. Tehát a lényeg az, hogy zárt volt a teremtés ilyen értelemben. Az más kérdés, hogy az alkalmazkodás, vagy más jegyében bizonyos finomodások miért történhettek, de alapvetően egy kész rendszer teremtett az állat és növényvilágban az Isten, ez egyetlen ott van a Bibliában, így van feljegyezve. Ezen túlmenően azonban még mindig radikális a bibliai teremtés történet, mert ugye rengeteg olyan mitológia van, vagy mitoszvilág, ahol van szó Istenről, meg teremtésről. De hát mindegyik olyan furcsa kicsit, nem tudom, olvastunk-e már ilyet, hogy mindig azt mondják, hogy valami rossz anyagból dolgozott az Isten, azért került be a rossz a világba. Hát valami magyarázatát csak kell találni, hogy miért van az, ami van. A Biblia azt mondja, hogy az Isten nem rossz anyagból dolgozott, mert az Isten az a semmiből teremtett. Tehát ennek a kérdésnek fölött áll a probléma, vagy ennek a problémának fölött áll ez a kérdés. Azt mondja a Biblia, és ezeket kérem, hogy akkor majd jegyezzük is, mert ez sajátosság a Biblia teremtése, mert neki ilyet sehol nem találunk. Isten a semmiből teremtett, tehát nem kellett hozzá anyag. Következésképpen nem is lehetett rossz. Isten a saját szavával teremtett. Tehát nem gyúrta, gyömöszölte az anyagot, hanem szóval teremtett, mert hatalma volt rá. Ez is páratlan és egyedülálló állítás. Aztán azt mondja a Biblia, hogy nagy dolog ez az egész, mi teremtett világunk még a mai formájában is, és ez az Isten 6 nap alatt teremtette meg. Csak úgy, szóval. Ezt nagyon egyértelmű leírja. Többszörös visszahivatkozások erősítik meg a Bibliában, tehát senki ne legyen bizonytalan, ezt nem egy ponton állítja a Biblia, ezeket mind több ponton támasztja alá. És ahogy mondtam az előbb, ugye ez egy negyedik sajátosság, hogy befejezett és kész volt a teremtés, nem szorult további fejlődésre, meg korrekciókra, meg igazgatásra. Ez onnan is tudjuk, hogy azt mondja a teremtés történetnek a beszámolója a végén, az Isten végig tekintett a munkáján, minden nap azt mondta, hogy jó, és az utolsó nap azt mondta az egészre visszatekintve, hogy igen jó. Hát persze most verjük ki a fejünkből az emberi elfogultságot, azt ismerjük ugye, hogy mi is a magunk munkáját, azt szeretjük esetleg jónak ítélni. Itt a Bibliáról van szó, meg Istenről van szó. Tehát itt nem elfogultságról. Úgyhogy ez annyit jelent, hogy az Isten a maga isteni mértékével mérve elégedettségét fejezte ki, hogy igen jó sikerült a teremtés munkája. Ez azért is fontos, már itt hadd jelezzem, erről lesz szó, hogy a mi világunk egy tökéletes állapotból indul el, és nem hogy fejlődne, bár lenne, most már lenne hova az tény, hanem onnantól kezdve egy hanyatlást mutat. És azt is kiderül a Bibliából, majd látni fogjuk, hogy a hanyatlásnak konkrét oka van, tudnék a rossznak, a bűnnek a megjelenése, először erkölcsi téren, de ez tovább gyűrűzik az élet meg annyi területére, és ezért van az, hogy mi világunk alapvetően egy zuhanó tendenciát mutat. Ez egészen egyértelmű, ez kiderül, és a Biblia ezt mindig következetesen így mutatja be nekünk. Azt mondja tehát a teremtés elmélet, hogy egy tudatos tevékenységnek, egy akaratlagos tevékenységnek az eredményeként állt elő a világ, és hadd tegyem hozzá nagy hangsúlyt, hogy állt bele, benne elő minden ember, bennünket is beleértve. Ez azért szeretném hangsúlyozni, mert a fejlődés elmélet ugye azt mondja, talán tudjuk az a lényege, hogy esélyek, ugye valószínűségek vannak, és az, hogy bekövetkezzenek a valószínűségek és valósággá váljanak, az csak idő kérdése. Következésképpen valami mérhetetlen időszakok kellenek hozzá, tehát itt egy óriási ütközés a 6 nappal, meg azzal, hogy óriási évmilliókkal számolnak, hogy majd előbb-utóbb majd csak bekövetkezik az a bizonyos mutáció, ami előre viszi a dolgokat. Tehát valószínűségekkel és óriási időtávokkal dolgozik a fejlődés elmélet, és az a lényege, hogy hát a véletlenek munkájaként csak előállt ez a világ így, ahogy van. Ha más következménye nem lenne ennek a két alapvetően különböző elméletnek, csak egyre hagymutassak rá, ami alapvető, tudnék az, hogy a fejlődés elmélet azt mondja, hogy a véletlennek műve a világ, a véletlennek műve vagyunk mi is, itt minden a véletlen műve, és ez egy eléggé otthontalan érzést is adhat az embernek, nem? Hogy ezek szerint bármi megtörténhet, vagy bárhogy is történhetett volna, tehát az egész olyan rideg, és olyan szemétre, vagy nem tudom, hogy mondjam. A teremtés elmélet pedig azt mondja, hogy nem, van teremtő, ő akarta, hogy legyen világ, ő akarta, hogy jó legyen a világ, ő most sem hagyta magára a világot, ő akarta, hogy megszülessünk, neki terve van velünk, terve van az életünkkel, és amikor az ember már mindent úgy magára dőlni lát, amikor a hullámok már úgy betakarják át itt életemben az életében a gondok, a bajok, akkor is gondoljon arra, hogy van valaki, aki akarta, hogy ő legyen. Lehet, hogy egyedül érzi magát az ember, de valaki mégiscsak megteremtette, és jóra teremtette meg, és pozitív célja volt a megteremtésével. Tehát egy elméleti vitán messze túlmutató jelentősége van ennek a kérdéskörnek. Annyit ha tegyek csak hozzá, mielőtt tovább lépnénk a következő, hát kiemelt eseményre ebben az időszakban, a bűnesetre. Tehát még a teremtés az annyit ha tegyek hozzá, hogy egyszer azt olvastam, hogy lehet, hogy nagyon hihetetlennek hallatszik az, hogy ugye semmiből meg a puszta szóval teremtett az Isten, melyet még senki nem hallott. De felteszi a logikus kérdést, hogy nem lehet, hogy éppen ez a bizonyítéka annak, hogy akkor az Istentől van a Biblia? Mert ha ember még ilyet nem írt, akkor ez nem is lehet emberi írat. Olyat bárki le tud írni, amit az emberi képzelőre el tud képzelni. Az lehet mese. Éppen a hihetetlensége, az emberileg elképzelhetetlen volt, a páratlan volt az állításnak, hogy semmiből is puszta szóval teremteni, éppen ez val arra, és ezt támasztja alá, hogy valószínűleg nem ember találta ezt ki. Hát embernek nem jutott volna eszébe ilyesmi, ez egy tény, amit az Isten közölt, és az Isten adott át ihletés formájában, annak, aki ezt leírta, személy szerint Mózesnek, ugye, aki a könyvet írta, a teremtés könyvét is írta. Nézzük gyorsan a második szakaszunkat a mai egységen belül, tehát a teremtés volt az egyik esemény, erről ejtettünk itt néhány szót. A második az a bűneset. Ugye azt mondtam, hogy rögtön a teremtés után röviddel bekövetkezett a bűneset, tehát az emberi történelem az gyökerében siklott ki, azt lehet mondani. Igen hamar. Hagyj tegyem hozzá, nem tudom, mennyi az idő, ami eltelt. Erről sehol nem esik szó a Bibliában, tehát teremtéstől bűnesetig, de egyet feltételezhetünk, hogy a fiatalon teremtett világ, benne az első emberpár, akiket felnőtt állapotban teremtett meg az Isten, ugye őket is teremtette, egyedül az ő esetében úgy, hogy formálta a földporában, mint hogyha még a saját személyes kézreműködését is bele akarta volna vinni, nem csak a puszta szóval teremteni. Az első emberpár az egyfajta, hát, hogy mondjam, tájékozatlanságban élt, vagy tehát ismerkedett még a világgal, és amit hangsúlyozni szeretnék az az, hogy ebben a minőségében támadhatóbb volt, mint hogyha múlik az idő, ismerik egyre jobban a világot, megismerik az Istent, és egyre erősebb köterékek kötik őket. Tehát logikusan azt feltételezhetjük, hogy valószínűleg Sátán, mint kísértő, mint támadó, minél előbb lépett fel, mert annál valószínűbb volt, hogy eredménnyel jár. Minden esetre egy emberöltőn, egy rövid emberöltőn belül történt ez, úgy értem, hogy még a gyermekeik születése előtt. Ádám és Éva volt tehát az első emberpár, az Isten megteremtette őket, kaptak tilalmat, de kaptak bátorítást is. Még figyeljük meg a leírást a Bibliában, az volt a tilalom lényege, hogy a kert minden fájáról bátran ehettek, de egy fáról nem, mert az volt a jó és a gonosz tudásának a fája. Hát itt egy pár dolgot tisztázni kell, az egyik az, hogy ez a fa sokak szerint alma volt, van, aki fügének mondja, de a lényeg az, hogy nem tudjuk, hogy mi volt. Ezért van úgy, hogy Olaszországban fügének tartják, mert nekik hát az ott egy olyan mediterrán nemzeti gyümölcs. Magyarországon mindenki almába gondolkodik, én is sokáig még rá nem jöttem, hogy hát nincs odaírva. És arra kell gondoljunk, hogy valószínűleg nem véletlen, hogy nincs feljegyezve, tudnék, nem a minőségében rejlett a titka a fának, hanem a státuszában, hogyha modern szót akarok használni, tehát az Isten ezt megtiltotta. Volt egy tilalom. Tehát az első emberpár úgy élt, hogy egyetlen egy dolog volt tilos a számukra, minden más szabad volt. Azt mondta az Isten, hogy ez a hűség próbálja, meg az ember próbálja is. Hát persze valaki mondhatja, hogy de még hogyha az se lett volna, hát az lett volna az igazán tökéletes világ, ugye, mert akkor nem lehet bűnt elkövetni. Én azt szoktam erre mondani, és ezt komolyan gondolom, hogy azok, akik ennek a kérdésfeltevésnek az élharcosai, embereket már, elég sok emberrel találkoztam, értem, és itt ismerem az emberi természetet én is, biztos, hogy ezek az embereknek az elsők, akik hangoskodnának, hogy micsoda lealacsonyító dolog erkölcsi automatizmusokká válni, hogy még azt a lehetőséget is megvonják az embert, hogy elkövesse a rosszat. Sokkal magasabb rendű az az élet, és sokkal magasabb rendű az az engedelmesség, és ez igaz, hogy tegyem hozzá, ahol megvan a rossz cselekvésének a lehetősége, de az egyén nem követi el. Hát az egy minőségi különbség, nem, hogy hátrakötöm a gyerek közét, meg betömöm a száját, és most már nem eszik édességet, most bocsánat, hogy egy ilyen primitív példát mondok, mint az, hogyha leteszem elé, de megmondtam a fiamnak, hogy most már ne egyen ezért vagy az, és akkor a gyerek engedelmes. Hát az egy minőségi különbség van a kettő között, az nem ugyanaz. És itt is erről van szó, hogy az első emberpár életében volt egy tilalom. Az attól volt a jó és a gonosz tudás fája, hogy ha áthágják a tilalmat, megtudják azt, amit addig nem tudtak, hogy milyen engedetlennek lenni. Az azért nem egy jó tudás, nem egy jó tapasztalat. Aki emlékszik az első hibákra az életében, vagy az újabbakra is tudja, hogy ezt a tudást megspórolhattuk volna magunknak. Az Isten ezt akarta megspórolni az embernek és az emberiségnek. Ez volt tehát a jó és gonosz tudás fája, és azt hadd hangsúlyozzam még, hogy mi emberek általában az Isten kapcsán mindig tilalmakban gondolkodunk. Hogy hát az Isten ezt is megtiltja, azt is, meg parancsolatok, meg szóval nem szeretjük ezeket a kategóriákat. De azért olvassuk figyelmesen a Bibliát, és én is az előbb így idéztem, szó szerint idéztem, hogy a kert minden fájáról bátran egyél, kivéve azt ott középen, azt ne. Az a jó és a gonosz tudás fája, azt én kérem a Teremtő, hogy arról ne egyél. Hát, hogy érezzük azért az arányokat, hogy minden fáról lehetett tenni. És nem csak azt mondta, hogy hát bocsánat, de ugye eszembe jut én egyszer, hogy elgondolkoztam, nem mint a csősz, hogy na jó, hát nem bánom, hogyha nagyon akarnak, akkor lehetnek róla, hanem azt mondta az Isten, hogy bátran. Tehát, hogy az ember úgy éljen, és ez egy életmodell, ezt itt a Biblia elején fel kell fedezni, azt mondta az Isten, hogy amit szabad, azt az ember tegye felszabadultan, nyugodt szívvel, szorongások nélkül. Igen, bátran, nyugodtan, az azért van. Amit nem szabad, azt viszont semmiképpen ne tegye az ember. Tudnék, azt mondta, hogy amely napon eszel arról a fáról, bizony meghalsz. Elég súlyos volt a tilalom. Ehhez képest általában az ember élet úgy néz ki, hogy sokszor megtesszük azt, amit nem lenne szabad, rossz lelkiismerettel, és talán ezért, talán nem ezért, de nem egyszer még, amit szabad is az ember olyan félve teszi, mert hát olyan bizonytalanul él. Milyen más egy olyan egyszerű életmodell, nem? Hogy tudom, hogy mit szabad, azt nyugodtan teszem, amit nem szabad, azt meg nyugodtan nem teszem. És nyugodtan lelkem, mert nem tettem meg. Hát ilyen életet szánt az Isten az embernek, és az Istennek az eljárására tényleg az a fajta tiszteletre méltó igazságosság, méltányosság, furcsa szó, de mégis olyan korrektség jellemző, hogy Isten előre elmondta azt is, hogy amely napon Eszer arról fáról meghalsz. Tehát azért nem volt ez elrejtve, hogy nem azt mondta, hogy hát az nem örülök majd neki, vagy valamilyen finomítás. Azt mondta, hogy a bűn zsoldja, a halál, az engedetlenség halált van maga után. Azt is mondta az embernek, ezt majd figyeljük meg a második fejezet 15. versében, hogy így olvassuk, nem mondta, hanem így a Biblia, hogy egy kertbe helyezte, hogy művelje és őrizze azt a kertet. Ebben két fontos megállapítás, az egyik az, hogy még bűneset nem volt, és már dolgoztatták az embert, idézőjelben mondom. Tehát, hogy munkára teremtették az embert. Tehát a munka az nem a bűn következménye, hanem a munkátlanság következménye a bűn. Ezt nem annyira rájuk mondom, hanem azóta, ami megfigyelhető. Tehát a tétlenségből származik sokszor a bűn. Erre nagyon sok példát tudok mondani, majd fogok is egyébként itt a fél évek során, például egy Dávid királynál. A Biblia azt mondja, hogy a munka, az értelmes alkotó tevékenység az értelmes lényeknek a velejárója. Végülis az Isten, mint teremtő, maga mellé vesz bennünket, és az, hogy alkossunk mi is. Nyilván a magunk szintjén ebben a világban a törvényszerűséget ismerjük, de műveljük, gondozzuk a kertet, végezzük a munkánkat. És azt mondta, hogy őrizze is az ember a kertet. Mire következtetünk ebből? Hát nagyon csiszoltnak nem kell lennünk, hogy rájöjjünk, hogy akkor valamitől őrizni kell. Hát akkor csak van ellenség, és az akkor az első emberpár annak a tudatában kellett, hogy legyen, hogy lesz támadó és lesz ellenség. Az Isten minden tekintetben tehát figyelmeztette őket, felkészítette őket, vele már szerezhettek tapasztalatot, mint teremtővel, aki gondoskodott róluk, aki foglalkozott velük. Tulajdonképpen minden amellett szólt, ha végig gondoljuk, hogy ne bukjon el az első emberpár. Tehát inkább az a furcsa, hogy most miért buktak el. Az is tanulságos, hogy buktak el egyébként, ugye tudjuk a történetet, a Biblia leírja, hogy Sátán nem úgy állított be, hogy én vagyok az ellenség, és szeretnélek titeket elejteni, és most jövök a kísértéssel. Csak azért hangsúlyozom, bocsánat, hogy tényleg mi sokszor azt hiszük, hogy nyílt harc van. Az a legszörnyűbb a jó és a gonosz harcában a megváltás művében, hogy a jó az mindig a szabályok szerint jár el. A rossz az viszont szabadfogású, hogyha szabad ezt a szót használnom, tehát nem ismer se szabályt, se törvényt. És Sátán úgy ejtette el az első emberpárt, hogy egy kígyó formájában az asszonnyal beszélni kezdett, és hát egy nagyon furcsa beszélgetés játszódik, amely figyeljük meg a harmadik fejezet elején, megszólítja az asszonyt a kígyót a fáról, és mondja, hogy hát csak ugyanazt mondta az Isten a kertnek, egy fájáról se egyetek. Ugye? Figyeljük meg, hogy erre azt mondta egy barátom a hadseregben, mindig, hogy már akkor is hazudik, ha kérdez. Ez gyakorlatilag itt arról szól, ugye, hogy kérdés formájában egy kifordított hazugállítás fogalmazott meg. Most erre azt várhattuk volna, hogy egy egészséges érzésű nő kígyót lát, meg egyáltalán, meg beszél is, meg még ráadásul ilyeneket beszél, hogy menekülni kellett volna. És Évánál meg azt látjuk, hogy valamiért ő elkezdett beszélni a kígyóval, de nagyon helyesen tette amit, önmagában, amit mondott, mert azt mondta, hogy nem, hát az Isten nem azt mondta, és akkor idézte, hogy mit mondott az Isten. De figyeljük meg, az egész csak arra volt jó, hogy felvegyék a beszélgetés vonalát, és így írja később Pál apostol, hogy elámította az asszonyt. Tehát Sátánnal nem jó újat húzni, nagyobb intelligencia az embernél. Amikor az ember ez itt valami sántít, nem szoktak beszélni a kígyók meg, szóval vannak itt bizonyos dolgok, amik nem úgy hangzanak, ahogy az eredetileg hangzott, akkor ne próbáljuk meggyőzni a rosszat, hanem menekülőre kell venni a dolgot, nem szégyen az. Itt az lett a vége, hogy Sátán törbejtette Évát, Éva Ádámot gyakorlatilag, hogy Ádám ragaszkodott hozzá a feleségéhez, és úgy volt, hogy inkább belevész el, hogyha már Éva áthágta ezt a tilalmat. Ugye elkövették a bűnt, és utána jött a számonkérés ideje. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az Isten megjelent, és megkérdezte az emberpárt, hogy hol vannak, mert nem látja őket, pedig hát látni szokta. És hát akkor az ember közölte, hogy elrejtőzött, mert hogy mezítelen volt, és hát illetlennek találta ezt. És hát ugye addig se volt nagyon más a helyzet, csak hogy ugye az egész tudatállapot változott meg hát nyilván bizonyos körülmények, és hát ugye az ember elárulta azt, hogy itt változás történt, lebukott, hogy így mondjam. És az Isten mondta, hogy hát honnan tudod te ezt, hogy miért zavar ez téged? Csak nem ettél arról a fáról, amiről azt mondtam, hogy ne egyél. Hadd kérdezem meg, hogy ez egy érthető kérdés? Ez egy abszolút érthető kérdés, ugye? És tudjuk, hogy erre két válasz van. Hát vagy hazudik, hogy nem, vagy azt mondja, hogy az az igazság, hogy igen. Most Ádám azt válaszolta erre, hogy az asszony, akit te adtál mellém, az adott ennem, úgy ettem. Hát egy többször sem bővített mondat, és szükségtelenül van bővítve, mert rövidebben is lehetett volna válaszolni. És az is különös benne, hogy nem sok szó esik arról, hogy Ádám. Végülis végén kiderül azért, hogy evett Ádám, de előtte sok más információval szolgált, tehát hogy az asszony volt az. Aztán azt mondta, hogy az asszony, akit te adtál mellém. Ha egy picit belegondolunk, ez nem kevesebb, mint az, hogy ne rólam beszéljünk, és ne az én felelősségemről, hanem beszéljünk inkább az asszony felelősségéről. Meg én végig is felvettem annak az Istennek a felelősségét is, aki ilyen asszonyt adott mellém, hogy az képes volt engem bűnre vinni. Ugye elég hajmeresztő, ha így mondom, de hát erről van szó, hogyha végigolvassuk azt a mondatot. Tulajdonképpen azt látjuk, és ez a megrázó ebben az esetben, hogy előző fejezetben még azt olvassuk, ennyit hadd jegyezzek meg gyorsan közvetőleg, hogy az első fejezet és a második fejezet mind a kettő a teremtést írja le, de nem egyformán. Az első fejezeten érezzük, hogy kronológikus, tehát mintha egy jelentés lenne, hogy mi történt. A második egy kicsit költői, ott leírja az első, az emberpár teremtetését, tehát részleteket ír le, tehát az, mintha kiegészíteni az első fejezetet. Azt olvassuk a második fejezet végén, hogy az ember nem érezte jól magát egyedül, nem jó az embernek egyedül lenni, ugye ott hangzik ez a hatalmas megállapítás magától, az Istentől, teremtett asszonyt, és az ember boldog volt, hogy van társa. És az a társ, akit azt, hogy embernek nevezett, akivel boldog volt, most azt a társat minden tulajdonképpen maga elé tolja, hogy ő legyen a fekete bárány, tehát akit feláldoz, a saját bűne következtében. Ez egy megrázó dolog, ha belegondolunk. Ennél már csak egy dolog megrázóbb, hogy hát arra vetemedik az ember, aki a hibát elkövette, és aki az engedetlenséget elkövette, hogy azt, aki ezt adta ezt a parancsot, és aki az életet adta, aki teremtette a világot, annak a felelősségét veti fel, hogy hát Isten, hát ez a te felelősséged is, hogy milyen Éva áll mellettem. Szóval egy félelmetes dolog, ha belegondolunk, hogy így eltorzult az ember erkölcsileg, szellemileg, és azt mutatja ez az eset, hogy a felelősség áthárítása, embertársasült magára az Istenre, az a legelső esetnél megjelenik. Tehát rögtön döntően megváltozott az ember egészséges erkölcsi szellemi berendezkedése, gondolkodása. Már az első bűnesetnél jelentkezik, ugye láttuk azt is tanúság, a félelem, mert azt mondta, hogy meghallotta az Isten hangját, és félt. Hát miért félt az ember? Hát mert tudta, hogy elkövette a rosszat. Hát addig nem volt félelem. A mi kertnek minden fájról bátran lehetett volna nyugodtan élni. A félelem, a szégyenérzet az elkövetett bűn miatt. Megjelenik az is egyébként, csak halkan hozzáteszem, hogy az ember megpróbálja maga megoldani a problémát. Ugye fügefa levelekből ácsoltak maguknak valamit, amivel próbálták leplezni, amit leplezni kellett. Ez azért tanulságos, mert a mai napig, ha az emberek hibát követnek el, akkor az első gondolat az, hogy hogyan tudnám én eltüntetni a nyomaimat, hogy így mondjam, mint a Vinnetú, mint az indiánok, ugye, hogy ne lássák. Dávid lesz majd az, aki elkövet egy házasságtörést, és nem talál más megoldás végső kétségbeesésében, megöleti a férjet. Ez az ő megoldása. Ez egy tragédia. Tehát ez is tanúság, és még egyszer mondjam, a negyedik, a legfőbb tanúság az, hogy a felelősség áthárítás teljes természetességgel jelenik meg ezen a ponton. Bocsánat, csak egy példát teszem, mert néhány mondom, hogy az unokaöcsém jóval fiatal nálam kicsi volt, nagyapánk még élt, egyszer kimentek a kerti csaphoz, az a nagyapám ott állt, mert az unokaöcsém fogta a palat, nyitotta a csapot, nagy volt a nyomás, kivitte a kezéből, ripityára tört a pohár, és az első ösztönös válasz az volt, vagy az első ösztönös megnyilvánulás az unokaöcsém részéről, hogy nagyapa, te vagy a hibás. Ugye, mert hát tényleg miért álltott? Tehát, hogyha odébb áll, akkor is ez történik, de... És én azon döbbentem meg, és bocsánat, ez nem mondom a történetet, mert ez egy gyerek volt, tehát nem tudom, 5 vagy 6 éves volt, tehát nem az életet kitanult, nem tudom kicsoda, hanem az ösztönök szintjén így él bennünk, hogy hibást kell keresni. És bárki lehet az, csak én nem. Majd figyeljük meg magunkat ebből a szempontból, boldog az, aki úgy érzi, hogy nem érinti, amiről beszélek. Bocsánat, nem személyeskedni akartam, tényleg nagyon boldog lehet az, csak nem tudom hányan vannak. A következő témára lépünk, mert eljárt kicsit az idő, amit elmértem. A Kain Ábel története. Ez egy elég ismert, elég híres történet, elég sok ábrázolása van ennek is a képzőművészetekben is. Kain Ábel történeténél az első dolog, amit értenünk kell, az az, hogy az áldozat, amit vittek, Kain és Ábel, azt jelzi, hogy nem a mózesi időszaktól kezdve, amikor az Isten írott formában leírta az áldozati törvényeket, nem akkortól voltak áldozatok, hanem mindig is voltak áldozatok. Tudnék, mióta volt bűn, azóta volt áldozat. Mert az első ember pár bőrruhákat kapott, hát valószínűleg állatokat kellett megölni, talán Isten mutatta be az első áldozatot, arra gondolhatunk, mint egy példaadásként, hogy mit kell tenni az embernek. És azt kell tudnunk, ez a rövid lényeg, hogy mindig is volt áldozati rendszer, Mózes idejében csak rögzítették írásban. És ennek az volt a lényege, hogy vannak bűnért való áldozatok, amelyek állatáldozatok voltak, többnyire bárány, de nem csak kizárólag bárány lehetett, és megölték az állatot, a bűnös a fejére olvasta a bűnét, az állatot megölték, és a bűnösnek arra kellett gondolnia, hogy egy ártatlan lény most meghal azért, mert én bűnkövettem el. Az is egy rossz érzés lehet egy jó érzésű embernek. De ha belegondolunk, hogy a Biblia szerint, a megváltás terve szerint, amiről beszéltünk, minden ártatlan áldozati kis állat voltak épp egy jelkép volt, ami előre mutatott Istennek ama bárányára, aki elveszi a világ bűnét, így olvassuk szó szerint az Új Szövetségben, Keresztelő Jánosnak a bemutatását, tehát amikor bemutatja Jézus Krisztust, akkor annak az embernek arra kell gondolni, hogy nem elég, hogy ez az állat meghal a bűnömért, ez csak egy jelkép, ezért is kár, hanem hogy majd az Isten fiának meg kell halni az én bűnömért. Ez volt tehát a bűnért való áldozatnak a lényege, és azért, ezért a jellegénél fogva csak is az élet kioltásával, állatok megáldozásával lehetett bűnt eltörölni. Ezen kívül nagyon sokféle áldozat volt még, még elég gyakori volt a hála áldozat, akkor azt a föld terméséből vitték, hát Istennek hálásak voltak az emberek a termő erőért, amit adott a természetnek, meg a csapadékért, az éghajlatért, az időjárásért. És ez azért fontos, mert a Kain-Ábel történetét nem érthetjük, amíg nem értjük azt, hogy mind a ketten vittek áldozatot, de Kain az idősebbik fia az első emberpárnak, ő a föld terméséből vitt, Ábel pedig bárányt vitt. Erre mindenki azt mondja, hogy persze Kain földművelő volt, Ábel meg pásztorkodott, tehát szakma szerint vittek. Ez igaz, de az áldozati rendszer az kötött volt. Tehát, hogyha Kain akart volna, hát cseréltek volna, nem? Hát ad terményt, kap bárányt, és akkor ő is tud bárányt bemutatni. De Kain nem akart. És ez a lényeg, hogy Kain hálaáldozatot mutatott be az Istennek, Ábel bűnért való áldozatot, és így javasoljuk, hogy Isten Ábel áldozatára tekintett, Kainéra pedig nem tekintett. Miért nem tekintett? Mert hogyha tekintett volna, az azt jelenti, hogy Kain, jól tetted, hogy hálaáldozatot hoztál, neked nincs is bűnöd, nem is kéne bűnért való áldozatot hozni, te úgy vagy jól, ahogy vagy. De hát ez nem volt igaz. Hát Isten Kain érdekében nem fogadta el a Kain áldozatát, hogy kicsit gondolkodjon, térjen vissza erre a kérdésre, neki rendezni valójában. Sajnos Kainban ez nem így csapódott le, hanem a leegyszerűsített gondolkodás egyében nagyon sok ember azóta is gondolkozik. Tudnék azt mondta, hogy hát, hogy milyen kiszúrás az ő vele, már bocsánat, nem tudom, hogy mondjam, hogy az ő áldozatát nem fogadják el, az Ábelét meg igen. Gyűlt benne a méreg, gyűlt benne a harag, ugye? Ezt leírja Pál apostol, hogy azok, akik kegyesen akarnak élni az Úr Jézus Krisztusban, azok mindig üldöztetni fognak. Tehát nem azokat üldözik, akik méltók rá, hanem mindig azok üldöznek, akik igazán méltók lennének az üldöztetésre. Tehát Kainban gyűlt a harag Ábel ellen, ezt az Isten látta, és meginti Kaint, majd figyeljük meg, azt mondja neki, hogy Kain, azt mondja, hogy ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, de hogyha gonosz cselekszel, akkor az a bűn az ajtőt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tehát hát az Isten látta, mi van Kain lelkében, látta, hogy gyűlik a harag, csak az alkalomra vár, és félt, hogy Kain nem fog tudni uralkodni magán, és eljön az idő, megöli Ábelt. Előre figyelmeztette az Isten, ezt nagyon fontosnak tartom jelezni, tehát, hogy nem várta meg az Isten, meg nem lesett rá Kainra, vagy nem lecsapott rá, előre szólt. Hadd mondjam azt, hogy ez egy olyan nagyszerű gondolat, hogy ha jót cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. Szerintem az ember életnek ez a legfőbb ajándék. Az emberek nagyon sok mindent keresnek az életben, de a becsület, az emelt fővel való járásnak a lehetősége, a joga, nem hiszem, hogy ennél van nagyobb ajándék. Amíg van, addig természetes, nem becsüljük, amikor elveszti az ember, akkor jön rá, hogy azért ennél nagyobb dolog nincs azért, hogy én a szemébe merek nézni embereknek, én emelt fővel járhatok. Az is tanulságos, amit mondott, hogy a bűn azonban olyan, hogy az ajtelőt leselkedik, és rád van vágyódása. Tehát azt mondta, hogy ember, ha nem vigyázol, a bűn az besúran, az nem fog külön kopogni, meg szólni, hogy el akar ejteni. De hiába figyelmeztette Kaint, Kain egy alkalommal a mezőn összeszólalkozott Ábellel, agyonverte, megölte. Hadd jelezzem, az első gyilkosság. Ugye az első engedetlenség az egy fáról való evés volt, azt mondhatjuk, hogy hát ez nem egy olyan nagy dolog, azt már annyiszor hallottam, hogy mondják, hogy hát most miért volt az a nagy dolog, hogy most egy fáról vettek, hát volt annyi fa. Hát azért nagy dolog, mert egy új jelenség, egy új tapasztalat jelent meg az emberi életben, és ez olyan burjánzó volt, hogy így mondjam, hogy az első emberpár még csak a fáról levett, amiről nem volt szabad, a fiaik pedig az egyik agyonverte a másikat. Az első gyilkosság a történelemben. De mondhatnám azt is, hogy az első testvérgyilkosság, mert hát ez igaz. Sőt, azt is mondhatnám, hogy az első vallásháború, mert ugye két különböző áldozat, két különféle Istenhez való hozzáállás összeütközéséből következett ez a bizonyos szörnyű gyilkosság. Mit tesz Isten Kainnal? Nagy tanúság. Megszólítja Kaint, és hát azt hiszem, minnyien számon kértük volna Kaint. Isten annyit kérdez Kaintól, hogy Kain, hol van Ábel a te atyád fia? Hát egy érdekes kérdés, nem? Ha az Isten mindentudó, akkor nem hiszem, hogy rászorul ilyen információkra, hogy hol van Ábel. Nyilván nem is azért kérdezte, hanem azért, hogy amikor a választ keresi a gondolataiban Kain, hogy fogja megfogalmazni, hogy szóval megpróbálta az Isten, hogy először ő szembesüljön a saját lelkiismeretében azzal, amit. Tehát akkor azt mondja, hogy hát uram, megöltem. De Kain nem ezt mondja. Kain azt mondja, hogy nem tudom. Vagy őrizője vagyok az én atyám fiának. Érezzük, hogy egy vaskos hazugság, hogy nem tudja, az meg egy pimasság, ahogy visszaszól az Istennek, hogy hát nem vagyok én őrizője, hogy még kéne nekem mindig mellette lennem. És itt látjuk azt, hogy az Isten előtte se tudta Kaint felkészíteni, hogy ne kövesse el a bűnt, Isten utána is tapintatosan próbált vele beszélni. Ugyanazt látjuk, mint az első emberpárnál, ugye, hogy hol van, meg hogy miért bújtál el. Ugye ott is kérdés volt, itt is kérdés. Isten mindig kérdez, hát ha majd a válasz segít szembesülni önmagunkkal. Kainnak nem segített, és akkor kimondja az Isten, hogy átok alatt lesz a föld. Hadd tegyem hozzá, hogy már az első bűneset után is mondta az Isten, megváltozik a természet rendje. Tudnék, Sátánt beengedte az ember az engedetlensége, onnantól Sátánnak volt engedelmes az ember, beengedte a teremtett világba, felbojdult a mi világunk. Hát jogosan kérdezhetné valaki, hogy miért, hát honnan van az a rengeteg káros, meg mérgező növény, meg állat, meg tudom is én micsoda a természetben, ha minden olyan igen jó volt. Leírja a Biblia, hogy ezentúl a föld töviset és magáncskórót teremjen, tehát eltorzul a természet gyakorlatilag a bűn következtében. És Kainnál ez tovább súlyosbodik, a Kain ítélet hirdetése nyomán ez is elhangzik, és amikor ez elhangzik, akkor Kain tényleg olyan látszólag olyan nagyon részvétre méltóan felsír, és azt mondja, hogy nagyobb az én büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. És hát a legtöbb ember úgy megsajnálná Kaint, hogy hát szegény ember, de rossz lehet neki, csak szerintem már itt az elején meg kell tanulnunk a Bibliát pontosan és figyelmesen olvasni, mert Kain nem azt mondja, hogy nagyobb az én bűnöm, sem, hogy elhordozhatnám, és gyötör, amit tettem, meg debánom, de szeretném meg nem történté tenni, hanem Kain azt mondta, hogy hát még egy olyan szerencsétlen embert, mint én, nem most szenvedhetem a jogos büntetését annak, amit elkövettem. Noha, hadd tegyem hozzá, hogy még csak meg se ölték, Isten azt mondta, hogy nem ölik meg Kain, tehát Kaint oltalom alá helyezte. Kain lehetőséget kapott a megtérésre, ezzel nem élt, viszont tényleg megkapta az élet lehetőségét, és az ő ágán kifejlődött az emberi családnak egy elég népes ága, a kainiták ága. Miközben Ábel helyett egy Sét nevű fia is született Ádámnak és Évának, és az pedig a sétiták ága volt. A Biblia így, hogy Istennek fiai voltak a sétiták, tudni, az Isten törvénye és akarata szerint éltek. A kainiták meg hát a kaini örökséget vitték magukkal tovább. És azt írja a Biblia a 6. fejezetben, hogy ez a két ág egymással egy idő után elkezdett összeházasodni. Összekeveredtek. Ugye a házasságról azt írja a Biblia, hogy egy hatalmas ajándék az életben, mint intézmény és a társ, a mindenkori társ, és egy hatalmas kockázat, hogy milyen befolyásnak teszi ki magát az ember, és mivel él együtt egy életen át. És itt azt írja, hogy az Istennek fiai, tudnék a sétiták, a kainiták lányaival, az emberek, a nagyon is emberi emberek lányaival összeházasodtak, és annyira felhígult az emberi társadalom, és annyira felhígult az emberi történelem, hogy rohamos hanyatlásnak indult a korábbiakhoz képest, rossz hatása voltak a kainiták, a sétitákra. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, iskolában nálunk voltak ilyen ültetések, hogy jó gyereket ültettek, mint a szigetelőanyagot két rossz közé. És, de tényleg úgy volt, hogy leszigetelje a keresztforgalmat meg a rosszat. És én nagyon emlékszek rá, hogy nagyon sokszor csodálkozott a tanár, hogy nem jött be, tehát átjárhatóvá vált a szigetelés is, hogy így mondjam, és sokszor jó gyereket is elrontották a rosszak. Az nagyon ritka volt, hogy a rosszakra jó hatással voltak a jók. És azt mondja a Biblia, és azt mondja az élet is, azt mutatja, hogy ez rendre így van. Tehát olyan hanyatlás indult az emberi társadalomban, így olvassuk, hogy másfél ezer év telt el, ugye Ádám még 930 évet élt, akkoriban nagy időket éltek az emberek. Azt írja a Biblia, hogy gyakorlatilag egy másfél akkori emberöltő alatt az emberiség olyan állapotra jutott, így írja a 6. fejezetben az 5. vers, meg a 11. 12. vers, hogy megtelt a föld erőszakossággal, az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Ez még végig gondolni is rossz, nem? Hogy valami, mint hogyha valamilyen ilyen fekete lét juttatna mindig a felszín. Az emberből nem származott már ki semmi jó. Nem tudott egyszerűen az ember jót tenni. Milyen romlott volt. És ekkor dönt úgy az Isten, hogy ezzel az emberiséggel nincs értelme tovább folytatni a küzdelmet, miért mindenkit kiírtanának önmagukat is beleértve, lezárta az emberiségnek ezt a szakaszát, az embertörténelmek ezt a szakaszát, az özönvízzel, mindenki elpusztult, kivéve egy családot, Noé, a felesége, 3 fia és 3 menye, 8 fő maradt életben, mert ők még alkalmasak voltak egy újrakezdésre, és mint egy új Ádámmal szinte gyakorlatilag, mert egy új család volt, ugye egy új kezdési pont. Az Isten egy új világot indított az útjára az özönvíz után, és onnan szaporodott el újra az emberiség. Ez egy súlyos ítélet volt, de még egyszer hadd mondjam, hogy az állapotokat vegyük figyelembe, hogy milyen állapotok végére tett pontot az Isten, és azért nem akarok személyeskedni, de én úgy gondolom, hogy én régóta ismerem ezeket a Biblia verseket, hogy megtelt a föld erőszakossággal, az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt, de ha egy 10-15 évre visszatekintünk a magyar és nemzetközi híradásokban, azért egy tendenciát érzünk. Szóval olyan léptéket ismert meg a világ gonoszságban, aljasságban. Nem akarok ilyen könnyű eszközökhöz fölni, de ami mondjuk a Csecsenföldön, meg most Beszlánban történt, meg ami Irakban folyik, meg ami Európában emberkereskedelem, nőrablás, gyerekrablás, stb. Ez egyszerűen nem is akarom mondani, mert félelmetes, de hogy ez egy pár évtizeddel ezelőtt még azért nem volt ennyire legalábbis elképzelhető, meg talán megbotránkoztatóbb volt, és lassan keményedik a világunk. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy azért bátorkodtam ezt elmondani, mert azt mondja a Biblia, a történet vége felé haladva a világ megismétli azt az állapotát. Szó szerint az özönvíz előtti állapotra hivatkozik vissza. Tehát nem is olyan távoli ez a párhuzam és ez a hasonlat. Az özönvíz után új világ kezdődött és új rend kezdődött. Ott majd érzed megtaláljuk, hogy milyen újdonságok voltak, az egy legfontosabbat hadd emeljem ki, ezt nagyon kell tudni, nagyon kérem, hogy tudjuk. Az Isten bevezette az igazságszolgáltatás intézményét. Azt mondta, hogy aki ezentúl embervért ont, annak a vére ember által ontassék ki, mert az emberek tartsák tisztán a fertájukat. Tartsanak rendet, ne várjanak isteni csodát, mert ha várnak, akkor megint csak az özönvíz fogja majd elsöpörni a társadalmat. Miért mondhatta ezt az Isten? Mert Kainnak nem kellett meghalnia. Azt mondta, hogy emberek, tegyünk egy próbát, mi van, hogyha a gyilkosokat élni hagyjuk? Egy ilyen állapot fog előállni. Azt mondta, hogy most már ebből okulhattatok, emberek, nem mondhatjátok, hogy kegyetlen vagyok. Amúgy is méltányos, ugye, megölte, halljon meg. Azt mondja, innentől kezdve a gyilkosok halljanak meg. Nagyon érdekes egy ilyen tanulmányt végezni, hogy vajon a mai korig hol hogyan működött a dolog, mekkora volt a visszatartó ereje. Tudjuk, hogy a modern társadalmakban nem szeretik a halálos ítéletet, én most nem akarok se pró, se kontra állást foglalni. Egy tény, hogy a Biblia az állást foglal. Hát azt mondja, hogy a gyilkosnak azt kell, hogy legyen a sorsa, ha nem azt teszik az emberek, akkor elhalapódzik a rossz. Egyébként ez nyilván nem csak a gyilkosságra igaz, mindenféle büntetésre. Nézzük meg egyébként, hogy hogyan állunk. Talán egy személyes dolgot hagyd tegyek hozzá, mert hogy furcsa hangzik, én most ideiglőnek érzem. Láttam egy dokumentumfilmet a hét elején, talán látták többen, a Frey Tamás japánról készített nagyon érdekes filmet, és ott azt mondták, hogy abban a társadalomban mindig megvetették a becstelenséget, tehát vadak voltak, szamurájok voltak, de hátulról szólni nem volt szabad. És írt, hogy ha valaki szégyenbe keverte a családot, hát bizony harakirit követett, hogy legalább az utódai mentesüljenek a hatása alól. Én ugye elgondolkoztam, hogy akkor kihalna egy néhány nemzet, hogyha mindenütt elkövetnék a harakirit azok, akik szégyenbe sodortak valamit. De maga az példaértékű, és én ezért idéztem ezt, amikor egy társadalom a maga megvetésével sújtja azt, aminek nem kellett volna megtörténni. Lehet, hogy megölni nem tudja, vagy valamiért nem lehet, de ne legyen mértékadó, ne legyen járható út a rossz és a gonoszság. Mert ha az emberek nem büntetik, ha az emberek nem vetik meg, ha nem nézik rossz szemmel, akkor ne csodálkozzanak, hogyha erodálódik a társadalom erkölcsileg, és oda jut, mint az özönvíz előtti világ. Ez történt akkor is, és ennek a következménye volt Istennek ez a rendelkezése. Ennyit csupán az özönvízről, mert az idő sürgetés, gyorsan rátérek az ötödik pontra, ez a bábeli torony építése. Szintén viszonylag közismert történt, ugye, hogy az emberiség az özönvíz után egy tornyot épít, ahol az Isten aztán a nyelveket összezavarja, és meghiúsul a toronyépítés. Hát ez a leglényege, de nem ezért került be a Bibliába, hogy ez benne legyen, hanem a tanúságokán. Ugye mit a tanúság? A tanúságot akkor értjük igazán, ha tudjuk, hogy az özönvíz után az Isten azt mondta az emberiségnek, ugye Noénak és a nyolcad magával az egész családjának, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ugyanezt mondta egyébként Ádámnak és Évának is az első indulásnál. Ez azt jelenti, hogy az emberisége az volt az Isten szándéka, hogy szóródjon szét, és egyenletesen terüljön szét a bolygónk felszínén. És azt is mondta, ott az özönvíz után már ugye még ezt hozzátette, hogy többet nem lesz özönvíz, nem kell félni, ezt megígéri. A szivárvány erre emlékeztet, ezt mondta az Isten. És ehhez képest azt mondta az egyre szaporodó emberiség néhány nemzedékkel már Noé után, hogy gyertek, építsünk magunknak egy tornyot, ami az égig érjen, szerezzünk magunknak nevet, nehogy elszéledjünk a földön. Ez szó szerint idéztem, ez van ott leírva a Bibliában. Miért érdekes ez? Ugye miért kell égigérő tornyot építeni? Hát azért, akit mondjuk egy ilyen vízözönszerű megrázkódtatás ér, vagy közel utána születik, azért nyomot hagy az emberek lelkében, és próbálják bebiztosítani magukat. Ugye tűz ellen tűzlétrát építenek, víz ellen meg hát hatalmas magaslatokat kell építeni, de ebben benne volt az, hogy az esemény nyomot hagyott az emberek emlékezetén, de az Isten ígéret az már nem hagyott nyomot. Nem bíztak. Valószínűleg ennek oka volt az is, hogy ők tudták, hogy nem úgy élnek, hogy az Isten beválthassa az ígéretét. És ezért anyagi, fizikai biztosítékot igyekeztek építeni maguknak. Tehát ez a hitetlenség fel a dolognak, hogy nem hittek az Isten ígéretében. A másik pedig az a nyílt szembeszegülés Isten akaratával, aki azt mondta, hogy széredjenek szét, ők meg azt mondták, hogy nehogy szétszéledjünk. Hát szó szerint azt mondják, hogy nehogy már bekövetkezzen, egyben maradnak.
Isten pedig azt mondta, hogy ha annyiban hagyja a dolgot, tényleg az lesz, amit ők akarnak, és erre válaszul szétszórta az emberiséget, hogy összezavarta a nyelveket, addig egységes volt a világnyelve a Biblia szerint. Most miért érdekes ez? Azért, mert túlmutat az akkori eseményeken. Gondoljuk meg, hogy az emberiség azóta is minduntalan egységtörekvésekben éri az életét. De volt itt már babiloni birodalom, amit a Biblia semmit volt, perzsa birodalom volt, görög birodalom volt, római birodalom, és folytathatnánk a sort. Az elmúlt 1-2000 év is azzal telt, hogy mindig jöttek és mentek nagy birodalmat alakítani akarók. Napóleon, Hitler, folytathatnánk tovább a sort. Azt mondja a Biblia, hogy egyrészt eléggé lehetetlen vállalkozás egységbe tartani az emberiséget szervezetileg, mert annyiféle érdek, szempont és cél feszül és önzés egymással szemben, hogy tartós egységet munkálni nem is lehet. Amennyiben mégis létrejönne, volt ilyen, még az asszírok például katonai erővel nagyon sokáig egyben tartották a birodalmat, a rómaiak is, hogyha azt teszem. Kérdés, hogy kinek jó az egység. A hatalmat gyakorlóknak mindig jó, hogy kiépítenek egy nagy szervezetet. Ugye láss például Oroszország, vagy Szovjetunió, bocsánat, inkább mindegy, mind a kettő ugyanazt csinálta, csak más volt a neve, ugye a lánykori neve volt az Oroszország, mert tudjuk, hogy ugyanazok a népek laktak benne, aztán jött a Szovjetunió. Tudjuk, hogy milyen feszültség volt itt a csecsenek és a többiek, amikről mostanában hallunk. Ezek a nagybirodalmak nem tudták szolgálni igazán az egyes emberek érdekeit. Az Isten azt mondta, hogy ne legyen egységben az emberiség, mert az egység az mindig egy hatalomösszpontosulást jelent, és csak idő kérdése a bűn világában, hogy mikor választódik ki valaki, aki nem odavaló az élére egy hatalomnak, és használja a hatalmat rossz célra, és él vissza vele. Figyeljük meg, hogy a történet erről szól, hogy nem a jók kerültek rendszerint fel a hierarchia csúcsára, valami titokzatosoknál fogva, és azt mondta az Isten, hogy ne is legyen ilyen hierarchia, nem támogatja az Isten az emberiség egységét, ez kiderül már Bábelnél, és azóta is ezt ismétli a Biblia. Tehát ennyit ezekről a szakaszokról az őstörténeten belül, és most röviden kitérnék még néhány kérdésre. Milyen kérdések szoktak felmerülni a témakör kapcsán, pont azért, mert nagyon távoli és nagyon elszigetelt. Ugye az első kérdés az, hogy hát mennyiben lehet reális ez a történet, hogy hol terülhetett egyáltalán az Éden kertje, ha volt ilyen. Ugye a Biblia arról számol be, hogy 4 folyó folyt ki onnan, és 2 név szerint ismerünk, egyet a mai napig, ugye ez az Eufrátesz, a másik pedig a Tigris, amelyiket Hiddekel néven Dániel könyve még egyszer említ, és így szerepel a teremtés beszámolóban is. Tehát a 2 folyó azonosítja a területet, ez a mai Irak területe lényegében, ami azért érdekes, mert egyéb kutatások pontosan Mezopotámiára, a Közel-Keletre helyezik az emberiség bölcsőjét egyéb iránt is. A másik nagy kérdés, ami felszokott merülni teljes joggal, hogy egy emberpártól, Ádámtól és Évától, de mondhatnánk később Noétól és a feleségétől, hogy szaporodhatott el az emberiség. Ugye, mert hát ez néhány kérdést felvet. Az egyik, ami a figyelmetlen bibliaolvasásból következik, hogy hát hol voltak ott lányok? Hát voltak, írja egy helyen a Biblia, az 5. fejezetben a családfánál, csak tény, hogy a nőket nem igen tartja számon név szerint. Ugye ez a korabeli szemléletmódból következik, de voltak nőtestvéreik, tehát lánytestvéreik, Kainnak és aztán Sétnek is. Az igazi kérdés az, hogy a testvérházasságot tudjuk, hogy ma is tiltja a törvény, jó oka van rá, mert nagy valószínűséggel sérült, beteg utódok születnek egy ilyen frigyből. Ennek az az oka, hogy az a része az emberi szervezetnek, amelyik az átörökítésért felelős, az a bizonyos DNS lánc, ez sérült. Mindenkinek sérült, különféleképpen. Csak hogyha 2 távoli rokon, vagy hát szóval 2 úgymond idegen, ugye a Biblia szerint minden rokonok vagyunk egyébként, csak a családfa távolabbi ágán, de hogyha 2 nagyon távoli ember, rokonság szerint távoli ember köt egymással házasságot, és születik utódjuk, akkor ott az örökítésnél egymás mellé kerülnek ezek a bizonyos örökítő DNS láncok, és ott a szervezet elvégzi ezt a korrekciót, hogy mindig a jót választja az alternatívából a 2 közül. Tehát az egyik sérült, akkor a másikat választja. Na most 2 azonos módon sérült lánc esetében nincs miből választani. Ez a magyarázata az én legjobb laikus tudomásom szerint ennek a jelenségnek. És ezért tilos ma a testvérházasság, vagy a közeli rokonok házassága, az engedélyt kell kérni. Ehhez képest a Biblia azt mondja, hogy hát összeházasodtak. Akkor ez hogy van? Ez nem valószerűtlen? Ugye nem az, mert gondoljuk meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy honnan indult a világunk, minden igen jó, belépve a DNS-t is. Tehát ugye az, ami nekünk ma probléma, annak néven nevezhető okom, hogy hol van már a betegség az emberben, de azt mondja, akkor nem voltak ilyen problémák, akkor lehetett. Ez azért érdekes, mert később viszont egy bizonyos idő után a Biblia is átlát, és azt mondja, hogy onnantól Isten nem támogatta ezt a fajta házasságkötést, épp azért, mert látta, hogy most már nem olyan egészséges az ember, ki kell védeni ezt a jelenséget. Aztán szó van arról is a kérdések között, hogy valósak lehetnek a megadott életkorok ott Mózes első könyv 5. fejezetében, ugye 930 év Ádámnál, és így tovább. Sőt, ennél hosszabb is Matuzsálemnél, ugye így ismerjük, az a leghosszabb életidő. Hadd jegyezzem meg, hogy az özönvíz után a Biblia utára, hogy átrendeződött nagyon a mi bolygónk arculata, nagyon sok szempontból. Azelőtt nagy valószínűséggel sokkal kedvezőbbek voltak az életfeltételek, ez az egyik ok. A másik pedig, hogy a rossz az halmozódik. Tehát nincsenek határok, hogy az én életemben felhalmozott rossz az nem megy tovább. Én olyan mértékben tudom tönkretenni magamat, hogy annak nyomát viselhetik utódaim is a törvényszerűségek révén, nem az Isten akaratából. Tehát ez is magyarázatul szolgálhat arra, hogy lerövidült az életidő, mert lelkileg, pszichikailag, idegileg, de fizikailag is leépül az emberiség egyre inkább, és az életfeltételek is változtak. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!